Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a Beszterei testvéreinket, és nagy örömünkre szolgál, hogy eltetszettek jönni, és ez a gyülekezeti kapcsolat így épül, és Isten kegyelméből erősödik. A tisztelt úr azt mondta, hogy egy kis műsorral tetszettek készülni, hogy én át is adom a szót, utána meg majd a beszélgetés, közös éneklés és egy kis szeretett vendégség.
Én is hadd köszöntjek valamennyünk a Beszteveliek nevében az Ajkai gyülekezet minden kedves tagját, és hadd köszönjük meg a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Egy énekkel kezdenénk, a 167. énekünk első két versével. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és új szívvel, 167-es énekünk első két versével. Jöjjön a mi segítségünk az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk most a közösségért, az együttlétért. Azért, hogy együtt lehetünk veled és egymással. És az ígéd körül lehetünk együtt. Ígéd körül, amely megszenteli a szívünket, az életünket. Akkor, ha adod a szent lelkedet, és akkor, ha mi megnyitjuk a szívünket, hogy őt befogadjuk. Így imádkozunk most ezért az alkalomért, ezért az együttlétért. Add ígéd erejét, add a közösség szépségét, a szeretet gazdagságát, közvetlen jelenlétedet. Gazdagíts minnyájunkat lélekben. Ámen. Ámen. Olvasom, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét a Márk szerinti evangéliumból, a 14. rész 10. versétől, de Márk evangéliuma 14. részének 10. versétől, 16. versig. A következő kép. Ekkor Júdás Iskáriótes, egy a 12 közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor azok ezt meghallották, megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban. A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a húsvéti bárányt szokták áldozni, így szóltak hozzá tanítványai. Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el? Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a városba, és ott szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. kövessétek őt, és ahová bemegy, mondjátok meg a házigazdának, hogy a mester ezt üzeni, hol van a szállásom, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát. Ő majd mutat nektek egy nagy emeleti termet berendezve, készen, ott készítsétek el nekünk a vacsorát. Elindultak tehát a tanítványok, és bementek a városba. Itt mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Szeretett testvérek, sok mindenhez értünk az életben. Van, aki ügyes szakember, ért a szereléshez. Van, aki a konyhaművészetet műveli magas szinten, ért a főzéshez. Van, aki kitűnő gazdálkodási ügyekben. Akadnak olyanok is, akik a politikának a mesterei. A kérdésünk az, hogy a saját személyes életünkhöz mennyire értünk. Szabad-e egyáltalán ilyen kérdést feltenni? Érthetünk-e mi a saját életünkhöz, a személyes életünkhöz? Mi ezt abból a szempontból közelítjük meg, hogy a Szentírás tükrébe nézünk. Onnan látjuk, hogy kik is vagyunk valójában. És azt veszük észre, hogy a Szentírás minden könyve abból a szempontból fontos, hogy az Isten fiáról mit mond, mit üzen. Egy hatalmas könyv. A Szentírás, a Biblia, különböző műfajokkal, törvényleírások, krónikák, zsoltárok, nemzetségtáblázatok. És mind fontos, mert mind az Isten fiára mutat. Ugyanis ennél fontosabb téma az ember számára nem létezik. Mit jelent Isten fiának lenni? Ez a mi kérdésünk. Mit jelent Isten fiának lenni? Ez a mércéje a világon minden kimondott szónak, minden leírt betűnek, minden emberi döntésnek és minden gesztusnak. Mit jelent Isten fiának lenni? Életünk rangja tűnik elő abból, amivel a mindennapjainkat megtöltjük. Abból, hogy az életünk útján mivé válik a személyiségünk. Testé lesz-e az Isten fia bennünk? Mennyire értettük meg a világnak a fundamentumát, az alapját, az értelmét, a célhoz vívő igéjét, az Úristennek az üzenetét, az Isten teremtő erejét, bölcsességét és szeretetét. Különböző aspektusokból közelítve, a Bibliánk arról beszél az Ószövetségben is végig, hogy eljön majd erre a világra a fiú. Eljön majd emberi testben. Látható is már messziről. Látom már, de nem közel. Már a Mózes 4. könyvében olvasunk ilyet. Az ószövetségi ember is készül a lélekhordozó, messiás, a szabadító, a megmentő, a megváltó érkezésére. A pusszában is egyengessétek az útját. Várták az emberek az Isten fiát. A Bibliának a másik nagy része, az Új Szövetség, pedig már arról tanúskodik, hogy igen, eljött. Szemeinkkel láttuk és kezeinkkel tapintottuk az életnek ígéjét, Krisztust. Járjunk tehát az ő követésében, ő hozzá méltóan, hiszen ezért jött a mi üdvösségünkre érkezett. Amire ő tanít, az a legnagyobb, miként győzhető le a gonoszság, az emberi nyomorúság, a szenvedés és a halál. Amit felolvastam a Bibliából, az Isten fiának, Jézus Krisztusnak a földi útja, a földi útjának is az utolsó szakasza, az utolsó napjaiba kalauzol bennünket, a tanítványaival együtt Jeruzsálembe tart, mint meg annyi más zarándok, hogy ott ünnepelje a húsvéti vacsorát. És előre küld néhányat közülük, a tanítványok közül, ezzel a különös üzenettel, láttok majd egy embert, aki vizet visz egy korsóban, bemegy egy házba, kövessétek őt, mondjátok a házigazdának, a mester kérdi, hol a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát. Az majd mutat nektek egy emeleti termet, berendezve, és ott minden pontosan úgy találtak, és nagyon elcsodálkoztak. Ez az epizód látszólag Jósnak ábrázolja Jézust, aki előre lát mindent. Ám az események üzenete itt is ennél sokkal lelkibb. Az üzenet lelkibb, mint a tartalma az anyaga. A tanítványok csodálkoznak felette, hogy a körülményeket pontosan az ő szavai szerint találják, holott a korsó vizet cipelő ember meglehetősen általános lehetett akkor az utcákon, a legtöbb háztartásban közkútról vagy forrásból találtak vizet, jutottak vízhez, minden kort ívó vizet így vittek. És Jeruzsálemben környékén azon kívül sok helyen adtak ki szállást az ünnep idején a zarándokoknak. Majdnem azt mondhatnánk, hogy minden második ház ilyen volt. Nem lehet hát, vagy nem kellett mágikus telepátia ahhoz, hogy a tanítványainak Jézus ezt megmondja. Mutatnak majd egy zarándokok számára edényekkel, ülőpárnákkal berendezett emeleti termet. Egyszerűen életismeret volt. És ebben rejlik talán mégis ennek a híradásnak a lényegi mondani valója. A gyülekezet emlékezete is bizonyára ezért őrizte meg ezt a különös történetet. Jézus otthonosabb az életünkben, mint mi magunk vagyunk. Otthonosabb az életünkben, mint mi magunk vagyunk. Ezt elvileg jól tudjuk. Hány sors mutatja mégis, hogy ezt az emberek úgy veszik semmibe, ahogy van. A legtöbb ember profinak tekinti magát, amikor az elhatározásairól van szó, a döntéseiről. És azt mondja, hogy az én dolgaimba senki ne szóljon bele. Az én életem az enyém, és nem a tied, nem a másiké, semmi közöd hozzá. Nem csak dacos tizenévesektől hallunk ilyen tartalmú mondatokat, hanem akárki mástól is talán, hogy milyen kényesen őrizzük a látszatot, hogy mi értünk a személyes életünk alakításához, a vezetéséhez. Amiről természetesen szó sincs. Dilettánsok, bizonyos értelemben kortár. Van egy nagyon érdekes vers, Faludi György haláltánc ballada. Gót ablakokban sírt az orvos. Uram, nektárod merenő, amely ír minden kínra, s melytől meggyógyul minden szenvedő. És az ajtó nyílt, keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólomkehelyből kínálva színtelen borát, így áll e nedv hűs, mint a mámor, s nincs seb, mit heggel nem takar, így áll testvér e mély pohárból, csupán az első korty fanyar. Kontárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznékünk, Jézus herceg. Ezt a dolgot mindenek előtt el kell ismernünk. Adja a láb az ember. Nézzen őszintén magába. Hogy mennyi balgaságot elkövetett az élete során már. Éretlenségek, hiúság, hatalmi versengés, önigazolás, mások számon kérése, kicsinyes fukarság, áldozatra képtelenség. Bőjt időszakában tanuljunk becsületesebben tekinteni gyarlóságainkra. Egyszerűen nem élünk azon a szinten, ahogy lehetne. Ha foglalkozunk is ilyesmivel, a kérdés legfeljebb anyagi tekintetben merül fel, miért vannak országok, ahol magasabb az életszínvonal, mint nálunk. Az evangélium párszavas híradásából azonban kiderül, nem az a nagy kérdés, hogy mire vittük, hanem az, hogy mennyire értünk saját életünkhöz. A kép szinte kivétel nélkül elkeserítő, ugyan lehetne-e más, ha csak magunkra építünk. Ehhez tényleg magunkba kell szállni. A tékozló fiú példázata villan fel előttem, ahogy jól ismerjük valamennyien ezt a különös életutat, amelyben van egy mondat. És ez a mondat olyan, mint amikor egy ajtó megfordul a zsanéron. Mikor aztán magába szállt, ezt mondta magában. Az én apámnak mi sok bérese bővölködik kenyér benne. Én pedig itt éhen halok meg. Fölkelvén azért elmegyek az én apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Bőt időszakában ez az egy rövid kis tagmondat hordozza ezt a messzevivő gyönyörű üzenetet, mikor aztán magába szállt. Reményik Sándor műsorral készültünk, ezért tőle idézek most egy gyönyörű verset, és ezzel fejezem be ezt a történetet. Reményik Sándor, magunkba le. Vedd a lámpát, magunkba szállunk. Nincs ezen kívül más szállásunk. Magunkba szállunk, ez most minden, a külvilágban semmi sincsen. A külvilág rémek világa, te is árva vagy, én is árva. A külvilágban kockázat van, a legártatlanabb szavakban. A külvilágban kémek lesnek, lélegzetünkre is fülelnek. Vedd a lámpát, magunkba térünk, nagy a vétkünk, az emberségünk. Magunkba még mélyebbre szállunk, nagy a bűnünk, a magyarságunk. Nyáj néppé nem akarunk lenni, iszonyú mélyre kell hát menni. Idegenné nem tudunk válni, hát minden tárnát fel kell tárni. Ahol még érc van, ember is magyar, hová nem hat le semmi zivatar. Lassan megszűnünk írni, sírni, segítségül bárkit is hívni, nemzetforgácsot, csillagtöredéket, minket ugyan kicsoda ért meg. Vagyunk kétféle értetlenség, mennyegzőkön külhoni vendég. Ki nem elégít semmi ország, egyedül ez a mély mennyország. Vedd a lámpát, magunkba térünk, nincs külvilágban menedékünk. Érzed? Réteg-réteg után szakad, omlik be tétova léptünk alatt, ez még mind rögös érzéki világ. De mi megyünk mind mélyebbre tovább, ahol már csak a lélek lelkesít, megyünk, meg nem állunk az Istenig. Lelkesítsen minket is a lélek. A húsvéti feltámadást átélni másképpen nem lehet. Csak a böjtön át, a nagypénteken át, a kereszteken át, amikor feltámad Krisztus és találkozunk vele, és a hitetlen Tamással együtt elmondjuk, én Uram, és én Istenem. Tékozló fiakként jövünk eléd, atyánk, mert magunkba szálltunk, és megláttuk az életünket. És megláttuk azt is, és el is ismerjük, ahogy az ének fogalmazza. Önnön erőn csak délibb áll, mi csak hamar elesnénk. Olyan jó, hogy küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Jézus Krisztus, az Isten fia. És köszönjük, atyám, a küldetést, hogy az Isten fia, Jézus Krisztus bennünk is megtestesülhet. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelid, követni híven, mint ő, atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, hol mennyei sereg dicső harmóniába, örök imád rebeg. Ehhez segíts minnyájunkat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ami atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi vérünk. Ámen. A 167. ének harmadik versét énekeljük, az atyát és fiút és a Szentlelket.